Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy a szó hozzánk János evangéliumának 12. fejezetéből, a 12. verstől a 19. versig. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagycsokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hosánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokasság, amely vele volt, amikor Lázár kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokasság, mert hallották, hogy ezt a jel tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi. Amen.
Hátsuk már fejünket és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt a csodát, hogy te ismersz minket. Nevünkön szólítasz mindannyiunkat kivétel nélkül. Segíts nekünk, hogy meghalljuk a te szabadat, hívásodat, és átélhessük a te szabadító szeretetedet, és azt az irgalmat, amivel újra egészen közel jössz hozzá. Köszönjük azt, Úr Jézus, hogy meghaltál értünk ott a Golgotai kereszten, feltámadtál dicsőségesen, és szüntelenül közben járt értünk az Atya Isten jobbján. Köszönjük a megterített asztalt, amelynek jegyeit ma is magunk közvehetjük. Köszönjük az élő vizet és az életnek kenyerét, amiért te igény számunkra. Alázatosan kérünk, ajándékozz meg ezzel most is. Urunk, szeretnénk most eléd hozni, és a te keresztethez letenni minden hitetlenségünk miatti erőtlenségünket. Erősíts meg minket, kérünk. Szent lelkeddel munkálj bennünk egyértelmű döntést, hogy tudjunk igent mondani arra, amit te kínálsz, és tudjunk nemet mondani arra, amit tőled támogatod. Könyörgünk, Szentlélek Isten, vigy el mindent a szívünkből, amely akadálya annak, hogy megértsük mindenben a te akaratodat.
Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Az az ige, melynek alapján most Isten üzenetét ide hozta, és amely készít bennünket az úrvacsora közösségére, a Korintusi első levélben olvasható a 13. fejezet 12. versében. Most tükör által homályos képet látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékesen ismerem az Istent, akkor pedig úgy ismerem majd, amint ő ismer engem. Kedves testvérek, ez az ige szakasz talán kevéssé ismert, mert a Korintusi levél 13. fejezetéből általában a szeretet himnuszt szoktuk felolvasni. Ez a mondat azonban, amelyet felolvastam, ennek a szeretet himnusznak az egyik záró verse, és arról beszél, ami a valóságunk. Arról beszél, amiben élünk. Mit is jelent ez? Az elmúlt héten egy családos héten vezettem az Emmaus házba, és megkérdeztem kitől, hogy ha arra gondol, hogy kicsoda Isten, akkor milyen tulajdonságokban tudná összefoglalni. Egy picit gondolkoztak mindnyájan, és aztán fölírtak 3-5 néhány tulajdonságot. És mondtam, hogy egyet választanak, pontosan mondták a tulajdonságokat, mindenféle előkerült. Az is, hogy szerető Isten, de az is, hogy kegyetlen. Az is, hogy kiszámíthatatlan, az is, hogy félelmetes. Az is, hogy irgalmas. És ahogy ott elkezdtünk erről beszélgetni, hogy milyennek is ismerjük meg Isten, kicsoda is, ami Isten, egyre több és több tulajdonságot kellett megfogalmaznunk, mert egyik sem írta le őt teljesen. Ahogy a Bibliából megismerhetjük Istent, az nagyon-nagyon sokféle. Szinte minden ember bizonyságtétele egy kicsit más. Mindenki a saját tapasztalatai, az Isten általi vezetése alapján érti, hogy neki az ő számára kicsoda Isten. Itt, ha most megkérdezném ugyanezt, kicsoda neked? Milyen a te Isten képed? Akkor azt gondolom, hogy itt is sokféle kerülne elő. Sok olyan tapasztalat, amely kinek-kinek az évtizedei alatt az Istenből megtapasztalt, meglátott, megismert tulajdonságoknak a része. Miért mondom mindezeket? Azért, mert történik egy komoly félreértés a János evangéliumában, amikor a 12. fejezetet olvasva látjuk, hogy Jeruzsálemben hogyan fogadják Jézust. Úgy fogadják, mint aki királyként jön, és ezért királyként ki fogja a rómaiakat űzni, fölszabadítja őket. És azt gondolják, hogy Jézus ezért jön. Gyűjtögetik hozzá a tapasztalatokat, hiszen Jézus gyógyított. Hiszen Jézus megszabadított embereket. Hiszen Jézus erővel tanít, olyan erővel, ahogy senki. Tömegek mennek utána. 5000 embert megvendégelt. Sorra jönnek a jelek, jönnek a megtapasztalások. Igen, ő lesz az, ő a király. És az emberek, amikor meglátják Jézust ezen a szamár háton ülni, akkor azt gondolják, de jó, végre itt az az idő, amikor Jézus megmutatja az ő hatalmát, amikor Isten elhozza az ő királyságát Jézus Krisztuson keresztül. De jó nekünk, menjünk, ünnepeljünk, szerdeljük a pálmaágakat, tegyük a lába elé, akár a felső ruhánkat, ünnepeljünk, mert innen, itt a király. És nem a király jön. Egészen más király jön, mint akit ők várnak. Egészen más király jön, mint akit ők gondolnak. Jézus nem űzi ki a rómaiakat. Nem szabadítja meg az ő népét. Nem lesz király, hanem felkerül a keresztfára. És meg lehet ölni. És ez megdöbbenti nem csak a népet, hanem magukat, a tanítványokat is, akik pedig ismerhették volna. 3 évig járták vele az ország útjait, és jelen voltak a csodáinál, jelen voltak, megtanulták, megjegyezték már a tanításait, sőt, nekik konkrétan is elmondta, hogy meg fog halni. És még a tanítványok is csalódnak. Nem ezt várták. Azt gondolják, hogy valami félreértés történt. És valóban az történt. Ők értették félre az Isten igényét. Ők értették félre a prófétai szót. Mert az igaz, hogy Zakariás megírta, hogy a király szamár háton fog bevonulni. És a szamár az nem ló. Tehát nem olyan király jön, aki hatalommal jön, és kiűz, és megöl, hanem szamár háton jön, mely az ígéret szerint a békességet hozza el. Nem a harcot, hanem a kell gondolkozni, hogy miért is ennyire töredékes a mi ismeretünk. Miért lehet az, hogy akár szembenálló tapasztalatunk van Istenről? Ha valamelyikünk elmondja azt, hogy ő így tapasztalta meg Istent, a másik elmondja talán éppen egészen másképpen. Miért van ez? Miért nem egyformát látunk és értünk? Mert egyébként mindenki azt gondolja, hogy amit ő lát, ő ért, ő ismer, ő tudott meg Istenről, az az igazi. Ezen aztán vitatkozni is tudunk. Sőt, felekezetek születnek belőle, hogy olyan emberek, akik olvassák az igét, elkezdenek róla vitatkozni, nem Isten, Isten ilyen, Isten olyan, Isten amolyan. És ezekből a vitákból szétzilálódás születik a közösségekben, a családokban. Mit is mond a korintusi levél 13. fejezete? Töredékes. Az eredeti görög szerint rész szerint való a mi ismeretünk. Engem arra emlékeztet, amit a középkorban olyan szépen elkészítettek a mozaikokra. A mozaikok apró darabkákból, apró kövekből vannak összerakva. Van abban mindenféle. Ha külön választanánk ezeket a mozaik darabokat, van azon fekete is, van ott aranyszínű is, papíros, van zöld, van fehér. Nem mindegy, hogy jöttünk össze. Egészen másképp születhet belőle, ha így, vagy úgy. És azt gondolom, hogy talán az egész életünk nem elég arra, hogy az összes mozaik darabot meglássuk és kézbe vegyük. És kirakjuk azt, hogy milyen az Isten. Ezért akarta Isten, hogy legyünk közösségben, időben és a teremtéstől kezdve egészen máig. Mit is mond a K.T.? A világ kezdetétől annak végéig magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Ebben benne vannak a bibliai idők is. És benne vannak a mostani idők is. Egy csodálatos kibontakozásnak a részesei lehetünk, amelyben Isten egyre jobban, egyre inkább megismerhetjük. De vajon készek vagyunk-e erre? Vagy mindig csak tükör által homályosan akarunk látni. Mindig csak mások tapasztalataink keresztül és a magunkéval összevetve akarjuk Istent megismerni. Vagy egyre teljesebben, egyre több időt oda számva, úgy is mondhatom az egész életünket arra számva, hogy Istent megismerjük. Egyre teljesebben kibontakozhasson előttünk az ő arca, kicsoda ő. A tanítványoknak át kellett élni, hogy virágvasárnap után a nagy hét következett. A nagy csütörtök, a szép szóratás, a nagy péntek, a keresztre feszítés, a nagy szombat, a sötét. És húsvét hajnalban támad fel Jézus Krisztus, aki életnek és halálnak ura. És így a tanítványok előtt folyamatosan bontakozott ki, hogy kicsoda az Isten. Sokkal több, mint amit gondolsz, sokkal több, mint amit vársz. Sokkal több, mint amit a fantáziák kiadnak. Sokkal hatalmasabb, mert az egész világot és az egész történelmet átfogja. Gondoljatok bele, testvéreim, ha mindig nappal lenne, akkor láthatnánk-e a csillagokat? ha mindig nappal lenne, akkor vajon teljes ismeretünk lenne-e a világról? Arról a világról, ami körülvesz. Hálások lehetünk azért, hogy van éjszaka. És Isten megmutatja nekünk a csillagokat. Megmutatja, hogy fölhelyezte nekünk ezeket az ő csodájaként, az ő rendjének a megmutatásaként. Hiszen mennyi mindent kiszámoltak már ezekből, ebből a rendből, ami körülöttünk van. Ha csak a Földet látnánk, és nem látnánk a körülöttünk lévő bolygórendszereket, galaxisokat, és azoknak a hihetetlen mélységét, magasságát, akkor nem tudnánk elhelyezni magunkat ebben a világban. Nem értenénk, hogy milyen kicsi is vagyunk, és hogy mennyi mindent nem értünk még. Csak a látható világból sem. Nem, hogy a láthatatlanból. Mire van szükségünk, testvéreim? Nem arra, hogy a megszerzett kicsi ismeret anyag alapján összevesszük. Nem arra, hogy a megszerzett Isten tudás alapján fölhatalmazzuk magunkat, hogy ez vagy az az igazság, hanem arra van lehetőségünk, hogy megvalljuk, hogy részterét való és töredékes az ismeretünk. És az egyetlen igazi ismeret a személyes kapcsolatban Istennel, nyitottak vagyunk a másik ember Isten tapasztalatára is. És együtt állunk oda Isten elé. Valaki ezt ilyen szépen fogalmazta meg, amikor egymás kezét fogjuk, Isten színe előtt állunk. És amikor Isten színe előtt állunk, akkor másik kezét fogjuk, mert csak mi atyánk van. Nincs olyan, hogy enyém is milyen. Miénk. És ebbe a miénkbe mindenki bele tartozik. Bűnösnek látott és kevésbé bűnösnek látott emberek egyaránt. Sőt, te is és én is. Pál azt mondja, a bűnösök között első vagyok én. És ezzel nem dicsekszik. Hanem ezzel megvallja azt, hogy nem is tud másként látni. Ha az Isten lelke nem világosítja meg az ő szívét és elméjét, hogy szeressen, akkor csak részszerint tud látni, mert bűnös. Ő is bűnös. És mindjárt azok vagyunk, aki tudjuk mondani ezt a mondatot, én is, igen, én is a bűneimen keresztül látom a másikat, magamat is, másikat is. Ezért nagyon szükségem van arra, hogy Jézus Krisztus újra, meg újra megtisztítsa az én szívemet, megújítsa, hogy másként láthassam. Hogy egyre inkább összeállhasson a kép, kicsoda a mi Istenünk. Kicsoda az, aki megmutatta magát eddig is, és még sokféle úton akar vezetni téged is és engem is, amit el nem érjük a teljesen. És a teljes az nem az ismeret lesz. A teljes, a szeretet lesz. Valaki kérdezte tőlem, hogy vajon amikor a mennyországba megyünk, és már nem lehet házasság, akkor ő hogyan fogja szeretni a feleségét? És akkor mondtam neki, hogy még teljesebben. De ott olyan mértékben fogsz mindenkit szeretni. Mindenki felé olyan szeretetet fogsz kapni, hogy sokkal-sokkal több lesz annál, mint amit valaha itt szeretetben ki tudtál mutatni bárki felé. Mert ott Isten szeretete fogja betölteni mindnyájú szívét. És végre, így ígéri, ez a korintusi levél, úgy fogjuk őt ismerni, ahogy ő ismer minket. Ez a csoda az, amiben Jézus levezette a tanítványokat. És amiért értetlenségük ellenére végigvezette őket a nagy hét minden útján. És amelyért téged is vezet, testvérem. Nem tudom, lefelé vagy fölfelé vezet az utat. Éppen a sötétségből jössz kifelé, vagy éppen úgy érzed, hogy besötétül valami. Azt gondolom, az egyetlen fontos dolog, hogy Jézus Krisztussal együtt jár végig, akármi következik. Ő vele együtt légy meg minden lépés. Ez az egyetlen fontos dolog. Akármerre jársz. A példabeszédek könyve így mondja, minden utadon megismer őt, és akkor ő fogja igazgatni a te útaidat. Így lesz teljesül az ismeret. De mindenképpen töredékes marad ebben a földi életben. Mindenképpen részerint való. Soha senki se gondolja őt bölcsebbnek magát, mint amit eddig kapott. Hanem tisztelettel és nyitottsággal nézünk egymásra, és keressük egymásban is azt az Isten tapasztalatot, amit a másik élhetett meg. Lehet, hogy épp csalódással, veszteségekkel, fájdalommal, nélkülözéssel, lehet, hogy csodákkal, kibomló, különleges Isten tapasztalatokkal, mert mindez, ami Istenünk, mindez, amit megmutat magából, és mindennél sokkal, sokkal. Most ezen az Isten tiszteleten, így augusztus első vasárnapján, az úrvacsora közösségében, kötelezzük el magunkat erre a nyitottságra, hogy keressük az Isten arcát egymásban. Keressük az Isten arcát mindabban, amit átélünk, látunk, tapasztalunk, de megítéljük, hanem keressük. Keressük újra meg újra, és próbáljuk egyre inkább megismerni, mit akar velünk Isten. Mit akar ezáltal tanítani nekem, neked, nekünk? Mi az ő szándéka, akarata erre a közösségre nézve, a családunkra nézve, egyházunkra nézve, országunkra nézve? Hogy jól értsük a történéseket. Ne csak valakinek a szemüvegén keresztül, hanem mindnyájan Isten szemével láthassuk egymást is, és a különbözőséget is. Kívánom testvérek, hogy ez az augusztusi idő, a hűség jár, és minden lépése az életünknek, akár szabadság, akár munka következik az elkövetkező héten, tegyen nyitottá bennünket arra, hogy Isten keressük. És Isten tapasztaljuk meg mindabból, amit láthatunk, érthetünk, és amit velünk történik. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy életünk során már többször volt olyan, hogy vádoltunk téged, mert nem értettük a te szándékaidat, nem értettük a velünk történő eseményeket, és megkérdőjeleztük a te hatalmadat, megkérdőjeleztük, hogy ez, ami történik, ez valóban a te akaratod. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor voltunk már panaszosait, akik csak a rosszat vettük észre, és akik azt gondoltuk, hogy mert beköszöntött az éjszaka, ezért már a nap nincs is. Bocsáss meg, hogy egymás között is olyan sokszor csak a panaszokat osztottuk meg, és már együtt sírni sem tudtunk, csak együtt vádolni, együtt ítélni. Könyörülj rajtunk, Urunk, és nyisd meg a mi szemünket, nyisd meg a mi szívünket, és mutasd új utakat. És segíts, hogy ne azt várjuk tőled, amit mi olvasunk ki a te igédből, hanem azt éljük át, arra legyünk nyitottak, amire te akarsz vezetni bennünket a te igédből. Engedd, Urunk, hogy nyitottak maradjunk arra, hogy mi is kell, hogy történjen nekünk személyesen, és a közösségünknek is mit kell megtanulnia rólad, általad, veled. Bocsáss meg, hogyha bezártuk a szívünket, és a mi csalódásaink bűnökre vittek bennünket is. És bocsáss meg azoknak is, akik nyilvánvaló bűnöket cselekszenek. Bocsáss meg nekik is, akiket mindenki nagyon lát, hogy ő is, és ő is, és ő is bűnös. És könyörülj rajtunk, hogy ahogyan te, Jézus Krisztus kereszt halálán keresztül nézel ezekre az emberekre, mi is tudjuk úgy nézni rájuk, mint aki ismered őket, és ismered a velük való szándékaidat is. Kérünk, Urunk, vezess bennünket az örökké valóság útján, és ha megvizsgálod a mi szívünket, akkor tisztíts meg azt, hogy jobban értsünk téged, és merjünk menni a te vezetésed után. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.